Hamarabb kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos pénzügyminiszteri kijelentés cáfolatairól, a rendszer finanszírozásának fokozatos növelése szükségességéről, aktuális közigazgatási tudnivalókról, az ellenzék és az államfő alkotmánybírósági óvásainak esetleges következményeiről, a központosítás feloldásának jótékony hatásáról, egy közelmúltbeli fontos, pozitív kicsengésű esemény hátteréről beszélgetünk a mai napra kész műsorban. Egy tegnap este rögzített interjúban Cseke Attila, Bihar megyei szenátorral, korábbi egészségügyi miniszterrel, felsőházi frakcióvezetővel, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Eléggé kiverte önnél a biztosítékot Eugen Teodorovics pénzügyminiszter nyilatkozata a megosztott egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan, vagy minek is nevezzem. Ugye már önnek tapasztalata volt, mert tárcavezető volt az egészségügynél, és eléggé durván neki ment a pénzügyminiszternek, már mi nyilatkozat szempontjából nem volt tetlegesség. Mi borította ennyire ki, tisztelt szenátor úr, a pénzügyminiszternek az álláspontjával kapcsolatosan?
Ugye itt több probléma is felvetődik ezzel a pénzügyminiszteri javaslattal kapcsolatosan. Ami nálam úgymond kivert a biztosítékot, az, hogy 28 év alatt, az elmúlt 28 évben soha semmi érdemleges vagy pozitív nem származott abból, amikor egy pénzügyminiszter vagy a pénzügyminisztérium az egészségügyel vagy az oktatással kezdett foglalkozni, azzal kapcsolatosan voltak ötletei. És ezt ugye akár személyes tapasztalatból is, de más mandátumok tapasztalatából is mondhatjuk. És én határozottan nyilatkozatban is elmondtam, és ma is ugyanazt mondom, és mindig azt fogom mondani. A pénzügyminiszternek semmilyen feladata nincs az egészségügyel kapcsolatosan. Nem a pénzügyminiszter kell megmondja, hogy az egészségügyben hogy működjenek, vagy milyen rendelkezések, milyen programok szülessenek meg. A pénzügyminiszternek egyetlen egy nagy feladata van, amit nem sok pénzügyminiszter végzett el, nagyon kevesen végezték el, vagy talán egyikük sem. Az egészségügyel kapcsolatosan, a helyzet ugyanaz a tanügyel kapcsolatosan is, és pedig az, hogy egyre több forrást próbáljon biztosítani, pénzügyi forrást az egészségügyi rendszer működésére. Tehát Teodorovics pénzügyminiszter úr, ha valamit akar mondani az egészségügyről, hogy mi is lenne jó, mit is kellene itt tenni, akkor egyetlen egy rövid mondatra kell szorítkozzon, és pedig arra, hogy ő azt javasolja a kormánynak, hogy például költségvetés kiegészítésnél, vagy a jövő év költségvetésénél emelkedjen a román egészségügynek juttatott költségvetési forrás mértéke, és jó lenne, ha ez nagy mértékbe emelkedne. Nem a pénzügyminiszter feladata csomagokról, egészségügyi csomagokról beszélni, még ha az az ötlet mondjuk szakmailag megalapozott is lenne, és akkor most átmegyek arra, hogy szakmailag teljesen megalapozatlan, amiket a pénzügyminiszter mondott. Ez Romániában vállalhatatlan, az RMDS számára vállalhatatlan, lehet, hogy mások számára vállalható, de én azt láttam, hogy mások számára sem vállalható a pénzügyminiszter javaslata, hiszen a pénzügyminiszter úr azt mondja, hogy aki abszolút értékben többet fizet be a román egészségügyi biztosítónak, az másfajta jobb minőségi szolgáltatást kaphasson. Ma az egészségügyi rendszer Romániában, de Magyarországon is, de Németországban is, de más országokban is két elvre, egyszerű elvre, fontos elvre épül. Az egyik a hozzájárulás elve, vagyis az, hogy hozzá kell járulni az egészségügyi biztosító alaphoz, és ennek meg van szabva ugye az értéke, mint százalék a jövedelemből, és a második, amelyik ugyanilyen fontos, az pedig a szolidaritás elve. A szolidaritás elve pedig pontosan azt ülteti hatályba, hogy ugye egy nagyobb jövedelmű személy ugyanazt a százalékot befizetve, egységes százalékot befizetve egy nagyobb jövedelemre, abszolút értékben többet fizet be, mint egy kisebb jövedelemmel rendelkező román állampolgár. A szolidaritás elve arról szól, hogy ha bár abszolút értékben lehet, hogy többet fizet be valaki, mint más, az egészségügyi ellátást mindenki, legalábbis az alapegészségügyi ellátást mindenki megkaphatja. Ez, még egyszer hangsúlyozom, Magyarországon is, Németországban is, Nyugat-Európában is ugyanígy működik. Nem lehet azt mondani, hogy ha bár százalékban, a százalék az ugyanaz mindenki jövedelmével kapcsolatosan, mégis különböző egészségügyi csomagokat, különböző minőségi egészségügyi ellátást kapjon valaki, hiszen ez azt jelentené, hogy a kevesebb jövedelemmel, kisebb jövedelemmel rendelkező társadalmi rétegek, a nyugdíjasoktól elkezdve a kisebb fizetésekkel rendelkezőkön keresztül gyengébb minőségű, alacsonyabb minőségű egészségügyi szolgáltatáshoz jut. Ilyen szempontból ez a javaslat a pénzügyminiszter úrnak, azon kívül, hogy én úgy gondolom még egyszer, hogy semmilyen javaslatot ne tegyen egy pénzügyminiszter, sem a jelenlegi, sem az elkövetkezendők az egészségügyel kapcsolatosan, csak próbálja ide irányítani a pénzügyi forrásokat. Teljesen ez a javaslat szakmailag sem állja meg a helyét, azon kívül, még egyszer hangsúlyozom, hogy nem a pénzügyminiszter kell ilyen javaslatokat tegyen.
Egyéb iránt a saját párttársai, és nevezetesen az Alsóház egészségügyi szakbizottságának elnöke, aki Maros megyei parlamenti képviselő és volt kórházigazgató, Florián Bujko is neki ment első kézből a pénzügyminiszternek, aztán utólag egy nappal később már próbálták finomítani a nyilatkozatot, és még arra is rávilágítottak, hogy hát ugyebár a félreértették mindazt, amit mondott a pénzügyminiszter. Egyéb iránt lehet különböző egészségügyi ellátási csomagokat bevezetni annak függvényében, hogyha valaki nagyobb befizetéssel rendelkezik, vagy nagyobb jövedelemmel, akkor nagyobb igényei is legyenek?
Erről legalább két műsort meg tudnánk tölteni. De az, amit mi mondunk, amit az RMDS mond, és ami Nyugat-Európában is működik. Tehát az alapellátás az mindenkinek kell járjon. Most azt ne nyissuk meg, vagy megnyithatjuk azt is, hogy ez az alapellátás minőségileg milyen Romániában. De az alapellátás ugye egy biztosítottnak, függetlenül attól, hogy mennyi a jövedelme, mindenki százalék, mindenki ugyanazt a százalékot fizeti be, abszolút értékben ez természetesen változó összeg, de az alapellátás az mindenkinek jár. Ha ezen felül vannak alternatív egészségügyi csomagok, de hangsúlyozom, az alapellátáson felül alternatív egészségügyi csomagok, amelyeknek a kiinduló pontja az, hogy az állampolgár plusz pénzt, plusz hozzájárulást tesz be egy adott rendszerbe, ezek a rendszerek, vagy ezek az alternatív egészségügyi csomagok Nyugat-Európa több országában is működnek. Erről lehet szó, ez szakmailag megalapozott, erre viszont kell egy nagyon komoly társadalmi vita is, és egy nagyon, nagyon alapos szakmai előkészítés egy ilyen rendszernek. Semmiféleképpen nem lehet szó arról, legalábbis mi ezt semmiféleképpen nem támogatjuk és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az alapellátáson, a mai alapellátás, amely mindenkinek jár, azt széttöredezzük 2-3 csomagba, attól függően, hogy valakinek a nagyobb jövedelme után befizetett 10% az abszolút értékben többet jelent, mint egy kisebb jövedelminél a 10% után befizetett összeg. Még egyszer hangsúlyozom azért, mert a szolidaritásra és a befizetésre, hozzájárulásra, mint két elvre épül az egészségügyi biztosítási rendszer, nem csak Romániában, hanem máshol is. Erre vonatkozóan nem tett a pénzügyminiszter úr kijelentést, de igen, azt kiemelném én is, hogy a román egészségügyi rendszerben van folyamatosan évről évre probléma, és van javítani való. Ehhez viszont pontosan a pénzügyminiszter úr az, aki elsősorban hozzájárulhat azzal, hogy pénzügyi forrásban többet biztosít. És akkor most egy egyszerű példát szeretnék mondani. Romániában az állam még mindig nem döntötte el azokat a prioritási rendszereket, csak ilyen hangzatos szavakkal, mert tettekben ez nem látszik. Az állam nem döntötte el, melyek azok a stratégiai területek, melyek azok a prioritások, amelyekbe pénzügyileg is hajlandó befektetni. Hiszen sem egészségügy, sem tanügyi rendszer nem működhet pénzügyi források nélkül. Itt csak a jó szó, vagy a kellő hozzáállás, vagy a szakmaiság nem lesz elég sohasem, Németországban sem elég. Románia abban a helyzetben van, hogy évről évre a román egészségügy finanszírozásának a nagy része, számottevő része, ez 90% vagy 90% fölötti részt jelent, a román állampolgárok a biztosítottak befizetéséből származik. A többi a 100%-ig az jön állami költségvetésből, úgymond az mutat egy állami akaratot, vagy egy állami prioritást, egy kormány prioritását, hogy azt mondja, hogy amellett, amennyit a román állampolgárok biztosítottak befizetnek, az 90%, a többit én kiegészítem, és még adok 5%-ot, most adtam egy példát. Például Magyarországon volt olyan év, amikor ez az arány, ez fele-fele volt. Vagyis annyit, amennyit befizettek a biztosítottak magyar állampolgárok, még körülbelül ugyanannyit a magyar állam betett a magyar egészségügy működésébe. Így van az a helyzet, hogy például Magyarországon 7% feletti a nemzeti össztermékből az egészségügyre fordított összeg. Hozzáteszem, Magyarországon is vannak gondok, problémák az egészségügyel kapcsolatosan, de Romániában ez még mindig csak alig haladja meg a 4%-ot, és pontosan azért, mert a kormány, az állam még mindig nem döntött el, hogy az egészségügy finanszírozása az egy prioritás, és ha egy adott összeget betesznek a biztosítottak, a román állampolgárok befizetnek, akkor a román államnak is, a román kormánynak is, a román pénzügyminisztériumnak, Teodorovics miniszter úrnak is sokkal jelentősebb összegeket kellene próbálni betenni ebbe a rendszerbe, ahhoz, hogy minőségileg is javítsunk. Gyorsan hozzáteszem, nem minden pénz kérdése, nem csak a pénzen múlik, hogy milyen egészségügyi rendszerünk van. Más tényezők is vannak, de azért ez nem egy elhanyagolható tényező, akkor, amikor modern technológiák működtetéséről beszélünk, vagy modern infrastruktúrákról, ezekhez, mindegyikhez pénzügyi források szükségesek.
Többször említette azt, hogy alapellátás, és hogy ehhez mindenkinek befizetéstől függetlenül joga van. Azért nem menjünk bele a részletekbe, ebben egyet értek önnel, de csak tisztázzuk, hogy meddig megy el egy alapellátás, mert a hír kapcsán és az erről szóló sajtó információ kapcsán volt olyan komment, hogy hát milyen egészségügyi ellátás, mikor én be voltam utalva a kórházba, és mindent jó magamnak kellett megvenni. Tehát meddig megy el az alapellátás, tisztelt szenátor úr?
Igen, köszönöm a kérdést, próbálok röviden rá válaszolni. Sajnos Romániában az egészségügyel kapcsolatosan van egy elég nagy különbség a között, ami a törvényekben, vagy vagy a programokban leszabályozva van, és az, amit olykor-olykor nap, mint nap tapasztalunk. Ez például a pénzügyi források hiánya miatt is van. Ma leszabályozva Romániában az alapellátás szinte mindent lefed. Ami azt jelenti, hogy egy biztosított nem szabadna olyan helyzetbe kerüljön, hogy valamilyen gyógyszert neki kellene megvásárolnia, hogy a kórházból kiküldik egy gyógyszertárba vásárolni egy adott gyógyszert, vagy akár oltást, mert ezek mind benne vannak az alapcsomagban. Na hát itt pontosan ezzel kapcsolatosan a pénzügyminiszter úrnak lehetett volna egy nagyon pozitív bejelentése, hogy felmérik a helyzetet, hogy hol vannak pénzügyi hiányosságok, tehát hogy hol van az, ahol nem elég a pénzügyi háttér, hiszen azt látjuk, hogy például a kórházaknál is sokszor az, amit a kórházak ellátnak betegeket, nincs lefedve pénzügyileg, és évvégén mindig pénzügyi forrás hiány gondok vannak. Leegyszerűsítve, törvény szerint, rendelkezések szerint az alapellátásban szinte minden benne van, ebbe mindenféleképpen benne van az, hogy nem küldjük ki a beteget a gyógyszertárba, a patikába valamilyen gyógyszerét. A realitásban, minden napokban viszont ez olykor nem köszön vissza, vagy elég gyakran nem köszön vissza a helyzettől függően. Hát pontosan erre kellene a pénzügyminiszter úrnak pénzügyi forrást biztosítani, hogy többet ne történjen ez meg, és az alapellátás az tényleg, ahogy le van írva, az le is legyen fedve teljesen egy román állampolgár, egy biztosított számára Romániában.
Szóval akkor egy szóval minden benne van az alapellátás csomagban, csak semmire nincsen pénz. Elég pénz. Egyéb iránt azt szeretném öntől megkérdezni, hogy úgy, mint a tanügy finanszírozása esetében az egészség ügy finanszírozása is bizonyos szintig, szerepel az alaptörvényben?
Igen, tehát az alkotmányban az államnak van egy nagyon határozott felelőssége azzal kapcsolatosan, hogy a román állampolgároknak, a romániai rendszerbe biztosítottaknak biztosítania kell az egészségügyi ellátást, és én itt nem csodákat várok, hanem egy előrelátható, évről évre fejlődő, pénzügyi forrásokban gazdagodó egészségügyi rendszert kellene tudni felmutatni. Én gyakran szoktam mondani, ugye a tanügyel kapcsolatosan is a 2011-es tanügyi törvényben benne van, hogy 6% a nemzeti össztermékből kell a tanügyi rendszerre menjen. Ma is 4% alatt van ez, és évek óta így van. Minden évben a pénzügyminisztérium elhalasztatja ezt a 6%-nak a bevezetését. Én a tanügyel kapcsolatosan és az egészségügyi rendszerek finanszírozásával kapcsolatosan is ugyanazt mondom. Hiba lenne, ha jövő év január 1-től megadnák a 6%-ot. Mondjuk azt, hogy erre megtalálják a forrást, van kellő hozzáállás ez a történethez, és 6%-ot kap a tanügy január 1-től, vagy az egészségügy január 1-től. Szerintem hiba lenne, itt egy fokozatos évről évre, akár egy 0,5%-os emelkedés lenne az, amely szakmailag is le tudná fedni ennek a pénznek a hatékony elköltését, hiszen hiába ömlesztenénk, mert 4,2%-ról 6%-ra növelni a finanszírozást, azért az egy nagy különbség, és mértékében sok pénzről, nagy pénzügyi forrástól van szó. Ha nem tudnánk azt hatékonyan úgy elkölteni, hogy a minőségi szolgáltatás, hogy a betegek, vagy éppen a tanügyben a diákok, a szülők és maga a társadalom ezt minőségiekben azonnal megérezze. Tehát hiába ömlesztünk be óriási pénzt, ha azt nem tudjuk hatékonyan elkölteni. Arra viszont mindenféleképpen igény van, hogy egy folyamatos növekedés legyen, és ezt szerintem szakmailag be is lehetne érni, mindazok mellett, hogy évről évre különböző vezetői szinten elmondják, hogy ez a két terület mennyire prioritás, aztán amikor oda kellene hatni, hogy akkor a pénzügyi források is emelkedjenek, még egyszer nem 6%-ra egyik napra a másikra, de a tanügy esetében 4%-ra, aztán 4,5%-ra, évről évre 3-4 év alatt el lehetne jutni fokozatosan arra 6%-ra, ami egy tanügyi törvényben benne van, az egészségügyi rendszer esetében ugyanez igaz, és kiépíteni úgy a rendszert, hogy azt a pénzt, annak a pénznek az elköltése olyan hatékonysággal történjen, hogy az minőségileg is meg is látszódjon, tehát eredménye is legyen, ne csak a pénzforrás elköltéséről legyen szó.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Cseke Attila, szenátor úr, a beszélgetés második részében fókuszáljunk a prioritásokról. Ugyebár idestova több mint két hete elkezdődött az őszi parlamenti ülésszak, az RMDSZ is megfogalmazta a prioritásait. Egyelőre konkrétum azzal kapcsolatosan, hogy folytatódik-e a parlamenti együttműködés a kormányzó pártokkal, még nincs döntés, de született néhány olyan döntés a nyár folyamán, pontosabban a tavaszi ülésszak vége fele, és hát az államelnök, illetve az ellenzék részéről, ami keserű szájízet okozott. Tudjuk azt, hogy hogyan jártak az önkormányzatok a költségvetés kiegészítése után. Hogyan lehet jellemezni a jelenlegi helyzetet? Közigazgatásilag, önkormányzatilag, vagy prioritások szempontjából, és ön hogyan látja ezeknek a megoldását a jövőben, vagy egyáltalán valami reményt arra, hogy javulhat a helyzet?
Ha egy szóban kellene erre válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy decentralizáció, és azt mondanám, hogy helyi autonómia. Nagyon sok területen segítene az ország működésében is, és az állampolgárok megítélése a közigazgatás működésével kapcsolatosan, akár a politikummal való viszonyulásában is, hiszem, hogy változtatna, ha hatáskörök nagyon fontos területeken minél közelebb kerülnének az állampolgárhoz. Az, hogy ezeknek a nagy része még mindig bukaresti központi felügyelet alatt van, ugye egy centralizált, központosított állammodell, amelyben egyes területeken valahogy nem akarják átengedni a hatásköröket, pedig ezek mind olyan területek, amelyek közszolgáltatási területek, amelyekben az állampolgárnak egy közszolgáltatást nyújtunk. Ha ezekben a helyi önkormányzat, a választott tisztségviselők dönthetnek, beleszólhatnak. Ha az állampolgár beleszólhat azáltal, hogy ugye ő 4 évente elmegy választani, és elmondhatja véleményét, hogy pontosan mit szeretne az ő településén, az ő iskolájába, az ő önkormányzatába, akkor sokkal jobb lehetne a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen, olyan szempontból negatív felhangú volt a nyár, ugye a nyár végén, a nyári parlamenti ülésszak végén a két ház elfogadott egy közigazgatási kódexet, amely a mi meglátásunkban messze nem hasonlított már a beterjesztett törvénytervezethez. Erről többet beszéltünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban is, és kisebbségbarát közigazgatási kódex, de az ország közigazgatásának a működése szempontjából nagy előrelépés lett volna, hiszen egy teljesen decentralizációpárti, egy olyan helyi autonómiát erősítő közigazgatási kódex, amiben végül is az állampolgároknak, a közszolgáltatásnak, a céljának, a célközönségének lett volna jobb. Sajnos ezt az ellenzéki pártok és Johannis államelnök úr is nagyon sok pontban megtámadta, hogy az Alkotmánybíróság fog róla dönteni. Keserű szájíze ennek a történetnek az, hogy az ellenzék is és az államelnök úr is, Johannes elnök úr is a kisebbségi anyanyelv használat, az anyanyelv használattal kapcsolatos rendelkezések majd mindegyikét megtámadta a közigazgatási kódexből. Olyanokat is, és ez tényleg nem csak keserű szájíz, hanem elszomorító, olyan rendelkezéseket is, amelyek 17 éve érvényben vannak, és 17 éve alkalmazásra kerültek, azokat is megtámadta. Ha netalán ezekből az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítéli valamelyiket, akkor mi egy visszalépésnek leszünk majd tanúi, hiszen nem hogy az anyanyelv használati jogok megerősödnének, vagy kiszélesednének, hanem akár egyfajta visszalépés is lehet. Én azért remélem, hogy ezekkel kapcsolatosan is, mint a többi anyanyelv használati joga kapcsolatosan, amely pluszt hoz, hiszen legalább 4 terület van, ahol plusz jogok vannak előirányozva a kisebbségeknek, az Alkotmánybíróság szakmailag korrekt döntést fog hozni. Visszatérve egy szóba, decentralizáció lenne az, amely a magyar közösség önkormányzatainak is, és a magyar közösségnek is, de a román többségű önkormányzatoknak is, nem csak Erdélyben, a többi történelmi régiókban is, hiszem, hogy minőségi átalakulást és minőségileg jobb közszolgáltatást hozhatna. Várjuk, hogy az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatosan döntsön, és lássuk, hogy mi a döntés, és milyen lépéseket kell aztán utána foganatosítani.
Csak hogy addig, amíg beszélünk róla, pontosabban ígérgetés van ezen a területen, mármint, hogy decentralizáció és pénzügyi autonómia. Egyrészt Livio Dragnea, szociáldemokrata pártelnök részéről az együttműködés folytatásaként, mert tudomásom szerint konkrét ígéretet tett erre is önöknek. Másrészt, ami Klaus Johannes államelnök is támogatja úgymond a decentralizációt, de közben az Alkotmánybírósághoz fordul egy közigazgatási kódex előírásai miatt, addig sok jót nem várhatunk. Viszont érdekes módon egy nagyon komoly partnerre is találtak, és román emberként Nagybánya polgármestere kimondta, hogy igenis az önkormányzati autonómia lenne a megoldás a fejlődés jövőjét illetően. Ezt mennyiben hallották meg ott Bukarestben, vagy inkább csak rossz példaként emlegetik? Mert pont az az Eugen Teodorovics pénzügyminiszter volt ott azon a rendezvényen, amikor Kirikes polgármester ezt eldurantotta. És tudomásom szerint az NMDSZ-nek a változatát is megemlítette. Tehát elméletileg partnerre leltek benne.
Nem tudnám ezt többet kommentálni, mint maga a bejelentést. Sajnos a költségvetés kiegészítésnél ezt az elvet a pénzügyminiszter úr nem vette figyelembe, hiszen például a gyermekvédelmi szolgálatok, hatóságoknak a pénzügyi forrásait nulla lejjel egészítette ki a kormány a költségvetés kiegészítésnél, és ha erre gyors megoldást nem fognak találni, akkor lesznek olyan megyék, a székelyföldi megyékben biztos, de a Partiumban is, ahol van, ahol már októberben, máshol talán csak novemberben, decemberben, de akár fizetési gondok is lesznek.
Sőt, a tartalékokat is visszaszippantották Bukarestbe, nemhogy decentralizálnak, hanem olyan központosítás volt, úgy sírnak az önkormányzati vezetők, hogy krokodilkönnyeket ejtenek, és nem csak azért, hogy az idejüket töltsék, hanem a súlyos helyzetnek az ecsetelése kapcsán.
Ez így van. Ön említést tett arról, hogy a kormányzati oldalról és aztán az államelnöki oldalról is milyen hozzáállás van. Én ezzel kapcsolatosan csak azt tudom mondani, hogy nagyon egyszerűen mondva nekünk ugyanazt kell képviselnünk. Még ha olykor úgy is tűnik, hogy kicsit reménytelen a harc. Tavaly, amikor beszélgettünk, vagy ez év elején, amikor beszélgettünk, vagy a saját közösségünkben beszélgettünk, vagy akár a parlamentben beszélgettünk a közigazgatási kódexről, akkor azt mondottam, hogy ez egy katasztrofális törvénytervezet. Ha ez így kijön, ez sokkal rosszabb közigazgatást irányoz elő, mint amilyen van most hatályban. Ma azt mondom, hogy sikerült egy sokkal jobb közigazgatási kódexet, a jelenlegi törvényes hatáskörnél sokkal jobbat megalkotni. Persze, ennek megint vannak buktatói, akkor egyszerűen erre azt mondanám, hogyha kidobnak az ablakon, akkor gyere be ismét az ajtón, nekünk nincs más lehetőségünk. Tehát sem a magyar közösségnek, sem az érdekvédelmi szervezetének, az RMDF-nek nincs más lehetősége. Partnereket kell keresni, találni pontszerűen akár, de elvek mentén is, és ez egyik ilyen elv a decentralizáció és a helyi autonómia elve, és ebben a nagybányai polgármester is partnerünk lehet, vagy bárki más, aki érti, hogy ez nem a többségi nemzettől veszel ez az elv, hogy ez a decentralizáció nem mások ellen szól, hogy ez a román többség önkormányzatainak is jó a decentralizáció, hiszen az nem igaz, hogy a román többségű önkormányzatokban, egyes önkormányzatokban most nem akarok példát mondani, vannak persze pozitív, negatív példák, de hogy nincsenek olyan vezetők, vagy olyan önkormányzati vezetők, akiknek sikerült az önkormányzatot, települést jó irányba hozni, fejleszteni. Vannak negatív példák is természetesen. De meg kell adni a lehetőséget ezeknek az embereknek, románoknak, magyaroknak, román polgármestereknek, magyar polgármestereknek, tanácsosoknak, megyei tanácselnököknek, és így tovább, a választott tisztségviselőknek, hogy egyre több mindenbe segítsenek, próbáljanak segíteni, hiszen végül is az állampolgárnak, a lakosnak a közérzetét javítja mindaz, ami egy településen jó irányba el tud mozdulni. Ha viszont egy polgármester, egy önkormányzati vezető nem tud beleszólni, vagy ha beleszól, akkor éppen még lehet le is elnézést letorkolják, vagy akár meg is büntetik, akkor ettől nem fog fejlődni a helyi önkormányzat és a helyi közösség is, és a helyi közösségnek a tagjai is azt fogják érezni, hogy a mi településünkön, vagy az önkormányzati rendszerben nem sikerül előbbre lépni. A decentralizáció, a helyi autonómia az nagyon fontos, és nem csak szavak szintjén, ugye itt mégiscsak meg kell említenem, hogy az utolsó nagy decentralizáció ebben az országban 2010-ben volt, amikor az RMDF által vezetett egészségügyi minisztérium 370 kórházat átadott az önkormányzatoknak. És azért tudnék sorolni jó pár példát, ahol ez nagyon pozitív következményekkel jár. Vannak olyan települések, amelyeknek olyanok voltak a vezetői, akik ezt a lehetőséget nem használták ki, de többségében azért fejlesztések indultak be az önkormányzatok, főleg nagyobb önkormányzatok, akár pályázati alapokból, vagy saját alapokból is igyekeztek fejleszteni a kórházakat, és nagy mértékben elindult egy fejlesztés. De ez 2010-ben volt, azóta eltelt 8 év, semmilyen más rendszerben decentralizáció, egy nagyobb léptékű decentralizáció nem történt meg. Továbbra is a központosított államban vagyunk, és minden egyes engedélyeztetési történetben például ugye vagy regionálisan, vagy országosan vannak leszabályozó a hatáskörök, ami hiba. Hiba nem csak azért, mert mi mondjuk, az RMDS mondja, nem csak azért, mert a nagybányai polgármester mondja, hanem mert a többségi önkormányzatok is ezt vallják. Érthetetlen, hogy az állam, a kormány nem hoz döntéseket ezzel kapcsolatosan, és bátor döntések kellenek ide. Tehát bátor döntések, ahol radikálisan mást akarunk csinálni, hiszen látjuk, hogy ami most van, az sok mértékben vagy nagy mértékben nem megfelelő. ha gyermekvédelemre az állam nem akar pénzügyi forrásokat biztosítani, akkor az azt jelenti, hogy rendbe kell tenni, akkor azt olyan önkormányzati rendszerbe kell helyezni, ahol a pénzügyi források is biztosítottak. Ma ez nincs, minden egyes évben az év végén problémák akadnak, és a megyei önkormányzatoknál hiány van ilyen szempontból. Na most így tervezni, építkezni folyamatosan, előreláthatóan nagyon nehéz.
Nem csak az egészségügyben és a közigazgatásban vannak gondok, hanem egy rettentően sikeres esemény történt a tanügyben. Ugyebár a második Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumban a tanügyi folyamat újraindítása. De hát ott volt a tanügyminiszternek az egyéni kezdeményezése a román nyelv oktatásával kapcsolatosan az elemi osztályokba. Egy hideg, egy meleg. Volt egy gyönyörű magyar iskolák országos tanévnyitója ott önöknél Nagyváradon, amely egy tudósítások szerint egy nagyon felemelő ünnepség volt a rossz szájíz ellenére. És engedje meg, hogy egy nagyobb szenzációra utaljak itt jó hírként a beszélgetésünk végén. 70 év után sikerült ismét beköltöznie a Római Katolikus Egyháznak a nagyváradi püspöki palotába. Önök is ott voltak, pásztor Sándor adta át az épület kulcsát szimbolikusan a püspök úrnak. Ez mit jelent az önök számára, és amúgy? Én azt hiszem, hogy az egész erdélyi magyar közösség számára egy ilyen felemelő momentum.
15 év, amire én emlékszem, de valószínűleg ennél több munkájának az eredményéről beszélünk. És ez az eredmény is azt mutatja, visszautalok arra, amit az előbb mondtam, hogy kidobnak az ablakon, be kell jönni az ajtón. Vannak folyamatok, vannak kérdések magyar közösség jogai szempontjából, amelyek elhúzódnak, amikor kidobnak az ablakon, és bejössz az ajtón, és megint kidobnak, és megint megpróbálsz bejönni az ajtón. A nagyváradi Római Katolikus Püspökség palotája, barokk palota, ahogyan a váradiak is váradiak ismerik, 50-es években kobozt el ugye a román állam, két nap alatt kellett kiköltözni, és persze 15-16-17, talán ennél is több évig tartott az a folyamat, amíg ennek a végére pontot sikerült tenni, úgy, hogy ebben az egyház és az RMDSZ-nek is megvoltak a nagyon fontos szerepei és hozzájárulásai, számunkra, és én hiszem, hogy ez nem csak a partjumi vagy a váradi magyarság számára, hanem Romániában élő magyar közösség számára is egy szimbolikusnál is több eredmény, hiszen mi is úgy éreztük, úgy érezzük, hogy nekünk is nagyon fontos eredmény az, hogy beindulhatott Marosvásárhelyen a második Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium. Ezek olyan kérdések, amelyek a magyar közösségben szolidaritást váltottak ki, és amelyek, habár egy mindennapos harcot mutatnak, végül is az eredmény napján mindannyian úgy érezhettük, hogy megérte újra ismét bejönni az ajtón, akár többször is, még ha kitettek az ablakon is, hiszen a magyar közösségünknek visszajutott például Váradon egy olyan barokk palota, amelyet elődeink építettek, és amelynek az elkobzásával kapcsolatosan már maga a története is, annak elkobzása is felháborító. Sajnos ugye is milyen helyzetbe kerülünk, mint romániai magyar közösség, hiszen el kell mondanunk őszintén azt, hogy a római katolikus iskola Marosvásárhelyen azt ezzel a kormányzó koalícióval sikerült elérni, hiszen a parlamenten keresztül az ellenzék megtámadta az alkotmánybíróságon, ahol egy szavazattal elbukott a törvény. Már maga a parlamenti procedúrában is a kormányzó koalíció volt az a partner, amelyik mellé állt, emellé az ügy mellé, és az ellenzék pedig magyar ellenes ritmusokkal szavazott ellene. De a megoldás is végül is a tagügyminisztériumon keresztül ezzel a kormányzattal sikerült, és mondhatnánk azt, ugye, hogy ez egy piros pont, és az is nagy eredmény, és mindannyiunk számára nagy eredmény, akik itt Romániában magyar közösségként, tagjaiként élünk. Valahogy azt mondanám, hogy lehet, hogy egyeseknek túl szép volt ez az eredmény, mert sikerült elrontani a szájízet, nem elfelejtve én azért ezt a megvalósítást azzal, hogy azzal a rendelettel, egyszerű rendelettel, amit a kormány kiadott a tagügyminiszter javaslatára, ugye az elemi iskolákban román nyelv, szakképzett román nyelv tanárok oktassák ezen túl az elemistáknak, elemista diákoknak a román nyelvet, amelynek nagyon-nagyon sok hátulütője van, a szakmaiatlanságtól kezdve. Én viszont nagyon egyszerűen mondanám el ennek az eredményét, ha ez sokáig hatályban lenne, és pedig az, hogy még ennél is kevesebb magyar diák fog tudni románul vagy román szavakat. Mert akkor, amikor a tanár az első osztályban, vagy másodosztályban, vagy az 1-4-ben nem fogja tudni elmondani, hogy a kárte, az magyarul könyv, mert ő nem ismer egy magyar szót sem, nem tud lefordítani semmit magyarra, hogy megértesse a magyar diákkal, hogy akkor pontosan mit is tanítunk, akkor az eredmény az katasztrofális lesz. Én hiszem, hogy a szociáldemokrata párt és annak az elnöke megértette ezt, hiszen Kelemen Hunor szövetségi elnöknek volt egy találkozója ennek kapcsán. Kaptunk egy ígéretet, és mi azt várjuk, hogy ezt az ígéretet minél hamarabb, nem elhúzva, nem hetekig húzva, az elkövetkezendő 1-2 hétben a kormányzó párt ígérete szerint ezt megoldja, hiszen ez egy tarthatatlan állapotot szentesítene, amellett, hogy egyes településeken ugye nem is lehet végrehajtani, hiszen nincsen annyi román tanár, de ne menjünk bele a szakmai részébe, minden szempontból egy felelőtlen, szakmaiatlan döntés, amelyet meg kell nagyon gyorsan szüntetni.
És azt kívánom mindnyájunknak, hogy minél több sikerről beszéljünk, és minél kevesebb keserű szájízről. Tisztelt Cseke Attila szenátor úr, köszönöm szépen, hogy sűrű program ellenére rendelkezésünkre állt, és minden eseményekről tájékoztatott bennünket.
Köszönöm szépen.